Ferenc pápa legutoljára 2021-ben járt Magyarországon, most pedig újra hazánkba érkezik. Mi a különbség a két pápa látogatás között? Meg is ragadom az alkalmat, és bemutatom mai beszélgetésünk vendégeit, Fejérdi Andrást, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgató helyettesét, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem habilitált egyetemi docensét, illetve Sós Viktor Attillát, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagját, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megbízott oktatóját. Ezt az adást ketten vezetjük, Andrédes Gábor és jó magam, Madarász Anita. Mi a különbség a két pápa látogatás között?
Az első 2021-es látogatás az egy liturgikus rendezvényre történt út volt. A pápa az eukarisztikus kongresszus záró miséjén, úgynevezett Stácio Orbis, tehát a világ katolikus közösségének egy pontban összegyűlt képviselői előtt mondott misét. A mostani küszöbön álló pápa látogatás pedig egy ország látogatás, amikor az helyi állami hatóságok mellett az egyház helyi közösségeivel, különböző csoportjaival is hosszabb időt tölt a pápa, és igyekszik megismerni jobban a Magyar Katolikus Egyház jelenlegi életét.
Még mielőtt érdemben elkezdenék beszélgetni a magyar szentszégi kapcsolatokról, játszunk egyet, asszociációs játékot. Mondanék az érintett korszakban, időszakban egy témát, vagy egy nevet, mi jut róla eszetekbe? Georgij Puskin.
Szovjetunió magyarországi követe, aki többek között részes abban, hogy nem jött létre 45 után, vagy nem állt helyre 45 után a Szentszék és Magyarország között a diplomáciai kapcsolat.
Lénár Dödön.
Leghosszabb ideig börtönben lévő egyházi személy 3 perben több mint 8600 napot töltött börtönben.
Papi békemozgalom?
A kommunista egyházpolitikának az az intézménye, amellyel az egyházon belül a lojális papokat maga köré gyűjtve igyekezett a saját egyházpolitikai céljait megvalósítani.
Kádár János 1977-es elhíresült római látogatása.
A nyugati nyitás egyében számos látogatás közül abból a szempontból emelkedik ki, hogy nem csak Rómában látogatott, hanem a látogatás apropóján találkozott 6. Pál pápával, és ez egy különleges kapcsolat vagy találkozó volt Szentszék és Magyarország között.
Gennaro Verolino.
A Szentszék budapesti nunciatórájának uditória a II. Világháború idején, aki Angelo Rotta nuncius mellett aktív részt vállalt a zsidóság és az üldözöttek mentésében.
Vincenti József?
Csehi Mincent szülötte, de nyilván a kommunista diktatúra idején börtönbüntetést szenvedett esztergomi érsek, bíboros, fehérvértanú.
Második János Pál.
Az egyik leghosszabbat Péter utódjaként, pápaként a kommunista blokkból érkezett pápa, aki ennek megfelelően a diktatúra belső logikájával különösképpen is tisztában volt.
Kedves hallgatók, azt gondoljuk, hogy a kérdésekből és a válaszokból is kiderült, vagy kiderülhetett, hogy Magyarország és a Szentszék 1945 utáni diplomáciai kapcsolatairól fogunk beszélni. Tisztázzuk, mi az, hogy szentszéki diplomácia? Hogyan értelmezhető? Mi a lényege? Mi a különbség az államközi diplomácia között?
Na, a 90 perces egyetemi előadásokhoz kössem magam csak címszavakban. Talán az egyik legjelentősebb kiinduló pont, hogy ahogy itt a kérdésben is hangzott, szentszéki diplomáciáról van szó, és nem a Vatikániról, abban az értelemben, hogy az alanya ennek a diplomáciai kapcsolatrendszernek nem a Vatikán városállam, hanem a Szentszék, mint a katolikus egyház központi szerve, a pápa az tulajdonképpen az a szuverén alany, aki diplomáciai kapcsolatban áll államokkal, és ennek a diplomáciai kapcsolatnak a másik sajátossága, hogy a pápa küldöttei nem kizárólag, sőt, nem is elsősorban a helyi állami hatóságokhoz akkreditált küldöttek, hanem ugyanolyan küldöttséggel, képviseleti feladatokkal bírnak a helyi katolikus egyház irányában. Sőt, ez áll a pápai diplomácia alaphegységére, a nunciusra, nunciatúrára, de különböző tisztségviselők lehetnek, amelyek egy-egy ilyen képviseletet vezetnek. Ha apostoli delegátusról van szó, akkor például az pont azt jelenti, hogy az adott államhoz nincsen akreditálva, csak a egyháznál képviseli a katolikus egyházfőt.
1945 után a Vatikán, a Szentszék diplomáciája mennyiben érinti a Vatikánt a II. Világháborút követően bekövetkezett abszolút jelentős és az egész kontinens meghatározó ketté osztott kétpólusú berendezkedés?
Maga a helyzet a Szentszék számára nem teljesen új, hiszen Európában 1917-től jelen van a kommunista diktatúra a Szovjetunió megszületésével, tehát a bolsevik Oroszország majd Szovjetunió megszületésével. Így már a két világháború között is szembesül azzal a kihívással, hogy a diktatúra ellenőrzés alatt élő katolikus hívek életlehetőségei, vallásszabadsága mennyiben biztosítható. A 45 utáni helyzet annyiban új, hogy míg a korábbi ellenőrzés az katolikusok által ritkábban alakott övezetet érintett, a II. Világháború után katolikus többségű, sőt Közép-Európa egyik katolikus sávja az, ami szovjet ellenőrzés alá kerül. Erre természetesen nem 45-ben kezd el készülni a Szentszék, hanem 43-44-től már nézi annak a lehetőségét, hogy ezzel a szovjet birodalommal van-e lehetőség bármiféle egyezkedésre a katolikusok érdekében. A II. Világháború alatt kettő jelentősebb közeledési kísérlet van, az egyik az egy amerikai lengyel papon keresztül valósul meg 44 májusában, ő Sztálinnál jár, és hoz egy olyan üzenetet Sztálintól, hogy ő hajlandó lenne a Szentszékkel vagy a pápával valamiféle együttműködésre. Ekkor még nem látszik, hogy ez pontosan mit akar. Vatikánban úgy értékelik, hogy ez csak egy taktikai lépés azért, hogy a vallásszabadság látszatát keltse a Szovjetunióban, illetve másik oldalról pedig a Lengyelországban előre nyomuló vörös hadsereg akcióit segítse azáltal, hogy sem a helyben, sem az emigrációban élő lengyelek nem tartanak ettől az előre nyomulásról, tehát Lengyelország sorsáról van itt igazából szó. A második, ugyancsak amerikai kezdeményezésre létrejövő közvetítési kísérlet közvetlen a háború vége előtt van, 45 február végén, március elején, amikor egy amerikai politikus Rooseveltnek az egyik katolikus tanácsadója, Edward Flynn az, aki előbb Moszkvában, majd a Vatikánban jár, hogy egy közeledést előmozdítson. Washingtonban tisztában vannak azzal, hogy a szövetségeseik, a szellemi és a gyakorlati szövetségeseik egymáshoz közelhozása a háború utáni békének valamiféle záloga. Ebből sem lesz igazából semmi. Mindkét fél gyakorlatilag a kapcsolatépítés lehetőségének a fenntartásáig jut el, de konkrét kapcsolatépítésre nincsen igény, különösképpen a Szovjetunió részéről. Itt Sztálinnak egy Everell Harriman amerikai, moszkvai követ előtt elhangzott kijelentésére érdemes visszaemlékeznünk. Ez valamikor 43 végén, 44 elején történt, amikor az amerikai követ megkérdezte tőle, hogy hogyan viszonyul a vallásszabadsághoz, és akkor több pontban válaszolt. Ennek az első eleme, hogy tisztában van vele, hogy a nép kívánja a vallást, tehát van igény a vallásosságra. Ő neki ezzel nincsen különösebb gondja, ezt ő engedélyezi. A katolikus egyház esetében viszont problémát okoz az, hogy ez nem egy nemzeti szervezetű vallás, hanem egy nemzetközi, a vezetője kívül van az ellenőrizhető ország területén, és ezért nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és ebből a Szentszéknél értékelték, hogy bármiféle sztálini egyházpolitikai logikában érvényesíthető vallásszabadság az egy korlátozott vallásszabadság, lényegében egy szűk kultuszszabadságra terjed ki, és ez 12. Pius számára nem volt elfogadható. Ezért 45 után a térségben és Magyarországon is, amíg még nem épül ki a megszilárdult szovjet típusú diktatúra, fenntartja annak a lehetőségét és keresi annak az útját, hogy a helyi hatalmakkal, amelyek nyilvánvalóan már a szovjet ellenőrzés alatt állnak, lehetséges-e valamiféle modus vivendit kötni a katolikusok érdekében. Ugye Lengyelország és Magyarország esetében ez különösképpen nehéz, mert ezekben az országokban nem működik nunciatúra. A többi közép-európai országban, Romániában, Jugoszláviában, Csehszlovákiában van képviselete a Szentszéknek, így információk is pontosabban jutnak el, és az irányítás is, a döntéshozatal, a kihívásokra adott válaszok lehetősége is közvetlenebb.
Elhangzott egy fontos mondat, hogy nem működik nunciatúra. Magyarországon miért nem működik nunciatúra ebben az időben?
1945. április 4-én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet tagjának, Vorosilovnak a nyomására kiutasítják Angelo Rotta nunciust, és ezzel megszakad a diplomáciai kapcsolat Szentszék és Magyarország között. És ugye azért az is egy izgalmas kérdés, hogy nyilván a második világháború vége és számos olyan magyar diplomata, követ, nagykövet van, akik akkor még 45 utáni helyzetben az állomáshelyükön maradnak, de ahogy épül ki a diktatúra, és ahogy egyre több olyan korlátozó lépés van, és most itt nem csak az egyház felé, hanem mondjuk a diplomáciai életben, vagy látják azt a magyar diplomaták, hogy fogy a levegő, vagy vannak konfliktusok, egyre többen kerülnek nehéz helyzetbe, és ez a magyar szentszéki kapcsolatok szempontjából is egy meghatározó helyzetet teremt. Illetve arra is azért mindenképpen talán érdemes figyelnünk, hogy bár az egypártrendszer csak 48 júniusától valósul meg, de számos olyan korlátozó lépésre kerül sor, amely az egyházat éri már 45-46-tól kezdődően, és azok a meglévő kapcsolatok, csatornák, diplomáciai, addigi gyakorlatnak megfelelő lépés lehetőségek, amik megvoltak, azok 45 után alakulnak, megváltoznak. Nyilván maga az a helyzet, hogy egy új hercegprímás, új esztergomi érsek kerül pozícióba, hiszen 45 márciusának végén Seridi Justinian esztergomi érsek elhalálozott, 45 augusztus szeptemberében sor kerül az akkori veszprémi püspöknek, Vincenti Józsefnek a kinevezésére, aki majd elfoglalja 45 októberében az esztergomi érseki széket, tehát személyében is egy új vezetője lesz a katolikus egyháznak, és nyilván az ő hozzá való viszonya a magyar államnak a második világháború végén, illetve azt követően hordoz azért magában számos izgalmas kérdést.
45 és 48 között milyen kísérletek történnek arra vonatkozóan, hogy a diplomáciai kapcsolatokat helyreállítsák, és ebben milyen szerepe van Mindszentinek?
Ez a 45 április 4-i lépés, ez egy nagyon határozott és új helyzetet teremt, és ugye ez még Mindszenti kinevezése előtti lépés, hogy így fogalmazzunk, de ezt követően ugye eleve az, hogy látogatást tesz 12. Pius pápánál, mint új esztergomi érsek, majd 46 februárjában bíborossá kreálja sokakkal együtt 12. Pius pápa, és maga már az, hogy egyáltalán kimehet-e, engedik-e számára a kiutazást, illetve a háború utáni körülmények között, hogy tud Rómába látogatni, ehhez kap amerikai segítséget, ezt a kommunista párt hogyan és miként tekinti. Azért van Magyarország és a Szentszék között a háború alatt, vagy a háború végén és után is számos olyan személy, aki információkat hoz, visz, közvetít. Tehát attól még, hogy a hivatalos diplomáciai kapcsolatok megszakadnak, azért a személyi kapcsolatok még ebben a viszonylag, ha nem is normális, de a korábbi normális működés időszakában, vagy ahhoz hasonlóan, tehát egészen más a helyzet mondjuk 48 után. Tehát itt azért még sokkal több kapcsolati lehetőséget lehet látni.
45 után, amikor Mindszenty először jár a pápánál decemberben, 45 decemberében, akkor ő is még abszolút a nunciatúra újranyitása mellett érvel. A frissen kutathatóvá vált vatikáni dokumentumokból látszik, hogy Angelo Rotta már össze is állítja azt a konvojt és listát, hogy mi mindennel kéne visszatérni Magyarországra, tehát nagy a lelkesedés. És a Szentszék is elkezdi fölmérni azt, hogy ennek a visszatérésnek mi a realitása. És 46 tavaszára ez a lendület egy kicsit lefékeződik. Egyrészt Mindszenty fékezi, mert a köztársaság kikiáltásával előállt új helyzet az ő politikai, közéleti felfogásában nem illik bele, és nem akarja azt, hogy rögtön egy nunciatúra visszatérésével legitimálják ezt az új rendszert. És 12. Pius is óvatos, hogy a visszatérés az valóban egy katolikus egyház számára nem elfogadható rendszernek a legitimációja volna, vagy nem. Többek között magyar jezsuiták azok, akik amellett érvelnek, hogy lehet együttműködni ezzel a kibontakozó új rendszerrel, és 46 tavaszán, nyarán úgy látszik, hogy a Szentszék részéről meg is van a nyitottság, sőt, a nunciatúra visszaengedése volna az egyik olyan gesztus, amivel a kialakuló új rendszer igazolni tudná, hogy nem egyházellenes, és van mód tágabb megállapodásra is. Ugyanakkor 46 nyarára befutnak az első olyan információk brit diplomácián keresztül a Vatikánba, amelyek arról szólnak, hogy kategórikus nem a moszkvai álláspont a nunciatúra újranyitására, tehát bármilyen olyan ígéret, jelzés, hogy igen, majd később, az nem valós. Ezzel együtt vannak kísérletek 47-ből, és például 47 szeptemberére elfogadott magyar költségvetésbe beépítik egy szentszéki követségnek a költségeit, a koalíciós kormány tervez vele. Ugye 46 nyarán az a hivatalos válasz, hogy meg kell várni a békekötést, utána lehet majd nunciatúrát nyitni. 47-ben megkötik a békét, sőt 47 szeptemberében a ratifikáció is megtörténik. Ekkor viszont a Szentszék, amely már megint óvatos, és azt mondja, hogy ugyan önhibáján kívül, de a magyar kormánynak a teljes mozgásszabadsága nincs meg, ezért várjunk a kapcsolatok helyreállításával, és gyakorlatilag ez a pulzálás látható még a 48-as év folyamán is. Újabb és újabb ötletek vannak, hogy valamilyen kapcsolatépítés hivatalos formában megtörténjen. Az utolsó ilyen kísérletre 48 októberében kerül sor, amikor Capik egri érsek római útján részben a Mindszenti és a kormány között elmérgesedett egyházpolitika helyzet orvoslására kiárja Rómában, hogy egy apostoli vizitátort küldjenek az országba, aki fölméri a helyzetet és előbbre mozdítja a kapcsolatokat. Rómában meg is születik a döntés, hogy Angelo Rotta apostoli vizitátor minőségben visszajöhet, és ilyen mondva csinált okokra a döntés után a magyar fél visszamondja ezt a lehetőséget. Tehát gyakorlatilag 48 őszére már látszik, hogy nincsen a magyar kormányban sem szándék a kapcsolatok építésére.
Jól látom, hogy 48 őszétől, főleg a Vatikán számára nyilvánvaló, hogy ez csak rosszabb lesz.
A döntő a magyar egyházpolitikai helyzetben Mindszenty letartóztatása is pere. Tehát az, ami egy olyan vízválaszt, amikor úgy látják, hogy a magyar politikai élet olyan szinten elfajult, hogy ezzel igazából tárgyalásra nem nagyon van lehetőség. Egyébként nagyon érdekes itt még az 50-es években, hogy ezzel együtt van olyan információnk, amit még más forrásokból is ellenőrizni kell, hogy 55-ben a magyar politikai vezetés részéről állítólag Farkas Mihály környezetéből ment egy jelzés Rómába, Hetényi Géza onkológus professzoron keresztül, egyfajta megegyezés érdekében, hogy Grősz Józsefet kieresztik a börtönből bizonyos feltételek mellett, és akkor az egyház meg a maga részéről, a Vatikán fogadja el azokat a feltételeket, amik között az egyház működését itt a korábbi, mondjuk hardcore Rákosi korszakhoz képest engedélyeznék.
Nagyon érdekes, a Vatikán külső bíborosának is szokták nevezni Giulio Andreottit, aki a 49-es évben vezetett naplójában hosszan értekezik arról, hogy mi történik Magyarországon a katolikus egyházzal és a katolikus hívekkel, illetve Mindszentivel.
Nagyon fontos kérdés, és szerintem a hallgatók is nagyon kíváncsiak arra, hogy Magyarországon az államnak és az egyháznak milyen volt a viszonya ebben az időszakban, így a 40-es évektől kezdődően. És ugye 1950-ben van egy fordulópont is.
Sok olyan kérdéskör van, ami ebben a 1945 és 50 közötti időszakban előkerül újra és újra. Eleve az, hogy tárgyalni, egyeztetni most a katolikus egyház és az állam között. És nagyon érdekes azt is látni, hogy 1947 végéig, 48 elejéig a püspöki karnak van egy elég határozott egységes álláspontja. Itt viszont ebben a egyeztetés vagy tárgyalóasztalhoz ülés kérdésében talán a két vagy három meghatározó személy, Mindszenty József mellett Grősz József, Kalocsai érsek és Capik Gyula vonatkozásában, főleg Capik az, aki inkább a tárgyalóasztalhoz való ülésben lát lehetőséget, és maga a kommunista párt, illetve személyesen itt főleg az államvédelem závó oldaláról érkező források kapcsán Péter Gábor, de főleg Rákosi Mátyás az, aki fölismeri azt, hogy itt a katolikus egyház vezetésében nincs egység. Addig talán azért a legtöbb kérdésben, még ha nem is értettek a főpapok mindenben egyet, de ezt kifelé, vagy akár csak a politika felé nem lehetett annyira érzékelni. De 1946 februárjától a politikai rendőrség elkezdi azokat az eszközöket használni, megfigyelés és az operatív technika révén olyan információkhoz jutnak, amelyek belső fórumokon hangzanak el. Püspökkari ülések jegyzőkönyvei vagy az ott elhangzott témák, és itt még nem a püspökök azok, akik információkat adnak, hanem a hozzájuk közel álló emberek, vagy olyan technikákat kezdenek el használni politikai rendőrség részéről, amely plusz információkhoz juttatják a politikai vezetést. Itt főleg a kommunista pártra kell gondolni, hiszen azért itt egy többpárti koalíciós kormányzás van, de a kommunisták azok, akik igazándiból az egyházi kérdésekre, vagy az egyházzal való egyeztetésekre odafigyelnek, vagy aktívabban részt vesznek ebbe. És már 47 őszén belső pártforumok a Rákosi egyértelművé teszi, hogy ezért a reakcióval, a klerikális reakcióval lekívánnak számolni, de ugyanakkor az egyház vezetésének is több útja, több alternatívája, több elképzelése van. De 48 tavaszára, vagy legkésőbb talán 48 nyár elejére, amikor az egyháziskolák államosítása bekövetkezik, addigra azért a legtöbb egyházi személy számára is egyértelművé válik, hogy a kommunisták elindítottak, vagy elkezdtek lépésről lépésre az egyházaknak autonómiáját, vagy az egyházak működési területének különböző részeit levágni, elvenni. Nyilván ez korábban kezdődik, de talán itt azért egyértelmű, és nyilván ahogy a protestáns, tehát az evangélikus, a református felekezettel, illetve az izraelitákkal megállapodnak 48 őszén, és erre a katolikus egyház akkor még szabadlábon lévő Mindszenty Józseffel az élén nem hajlandó. Mégiscsak sokkolólag hat 48 karácsonyán Mindszentynek a letartóztatása. És ez egy egyértelmű üzenet. Itt persze az ő személye olyan értelemben kiemelkedik, hogy mégiscsak az egyház vezetője, mint esztergomi érsek, őt éri ez a letartóztatás. De talán ez mindenki számára egy egyértelmű jel, vagy üzenetként értelmezhető, hogy a kommunista párt nagyjából mindent megtehet, amit ő el tud képzelni, vagy ami végrehajtható. És aztán a PER egy olyan nemzetközi érdeklődést irányoz Magyarország felé, amelyben azért 12. Pius pápa is, illetve a Szentszék is többször egyértelmű állást, foglalást tesz, vagy kiáll Mindszenty, illetve az egyház mellett. Ugyanakkor nem lehet arról megfeledkezni, hogy ez a magyar pártállam, vagy a kommunista pártnak a még a szovjet támogatása, vagy szovjet háttérben is, de ez az ő szuverén döntése volt Rákosinak, hogy Mindszentyt életfogytiglani börtönbüntetéssel bünteti meg 49. februárjában, amikor az a per lezajlik. Ezt követően még egy nagyon fontos kérdéskör, hogy 1950 őszére, mire katolikus egyházat is rákényszerítik, főleg az 50 nyarán a szerzetesrendek kitelepítésével, internálásával nyomást gyakorolnak az egyházra, de önmagában még inkább erős üzenet, hogy az a Grősz József, aki ezt az egyezményt aláírja, részt vesz az 50 nyarán a tárgyalásokon, valami fajta, ha nem is jó indulatot, de valami fajta tárgyalási készséget mutat, és azt mutatja, hogy ő hajlandó ezen a megmerevedett és nagyon kemény állásponton, ami Mindszenty időszakában kialakult, változtatni. 51 májusában őt is letartóztatják, és egy Mindszentynél sokkal szerteágazóbb, szövevényesebb és sokkal nagyobb kiterjedésű persorozatban elítélik őt. Tehát azért katolikus egyház első két vezetőjét nagyjából két éven belül leveszi a térképről, vagy leveszi a saktábláról a pártállam nagyon sok pappal, szerzetessel együtt. Tehát ez egy olyan értelemben azt gondolom, hogy egyértelmű üzenet, és nem csak magyarországi híveknek, egyháznak, hanem a Szentszéknek is, hogy semögött azért ott van a Szovjetunió is, de jelen esetben Magyarország, hogy más elképzelése vagy más viszonyulása van, mint mondjuk korábban. tehát azért két ilyen jelentős persorozat, koncepciós per, ez egy elég brutális, talán hadüzenet, vagy brutális föllépés az egyházzal szemben.
Ezt már említettétek, hogy 1949 eseményeire hogyan reagált a Szentszék, de például az 50-es egyezményre hogyan reagált meg, hogy ez mennyiben volt hatással a magyar szentszéki kapcsolatokra, illetve például a Grőszper, annak milyen hatása volt?
Fél gondolat elejéig visszamennék így a 45-49-50 közötti egyházpolitikára. Azért nehéz egyértelműen megragadni ennek az egyházpolitikának a lépéseit, mert az első koalíciós időszakban is az egyház számára sérelmes intézkedések egy része a kommunista ideológiától független államegyház szétválasztás logikája mentén működnek, tehát államosítások, szekularizáció, egyházi vagyon szekularizációja, ami önmagában még nem feltétlen az egyház valósága elleni támadás. A végrehajtás módja már minden esetre például ebben az esetben is a gazdasági autonómiáját az egyháznak támadja, és ehhez kombinálódik idővel azzal az ellenőrzésre törekvő politikával, aminek van Magyarországon is hagyománya a józsefinizmusból fakadóan, illetve amelyet a Sztálin-féle egyházpolitikai felfogás, hogy ellenőrzött keretek között működő egyházi közösségek létezhetnek, ami kicsúszik ez alól, azzal szemben kell föllépni, és bizonyos értelemben a Mindszenti és Grősz elleni fellépés is ebben a kontextusban értelmezendő, hogy ők, mint a katolikus egyház érsekei, természetesen az egyetemes katolicizmus érdekeit és a pápa által is képviselt álláspontot próbálták érvényre juttatni Magyarországon. Többek között ezért is kellett őket félreállítani, mert ők akadályai voltak ennek az ellenőrzésnek. És magának az 50-es megállapodásnak a léte is nagyon jól mutatja ezt a nemzeti keretek között kialakított egyházpolitikai modellt, hogy szabályosan a katolikus egyház esetében állammal kötendő egyezmény megkötésére csak a Szentszéknek van joga. És itt ez belső viszonylatban a püspöki kar és a magyar kormány között kerül megkötésre. Ilyen értelemben a magyar püspöki kar tagjai az említett szerzetes rendekkel való zsarolás miatt nem látnak más kiutat, mint a tárgyalásba belemenni és utána aláírni ezt az egyezményt. És ennek megfelelően a Szentszék oldaláról érkező értékelések sem egyértelműek. Van, aki megértőbben nyilatkozik az egyezmény aláírásáról, és azt mondja, hogy valószínűleg kényszer alatt tették, nem tehetők érte felelőssé, de van, aki pedig elég kritikusan, sőt, hamarosan feddőlevelet is küldenek, hogy ezt azért nem kellett volna aláírni. Azt is látni kell, hogy a magyar püspököknek a lépésében talán az is szerepet játszott, hogy alá mertek írni egy ilyen egyezményt, hogy néhány hónappal korábban áprilisban a lengyelekkel is született egy egyezmény. A nagy különbség az, hogy a lengyel egyezmény konkrét pontokban engedményeket sikar ki az államtól az egyház életére vonatkozóan. A tárgyalások során ugyanilyen engedményeket igényel a magyar püspöki kar is, de a tárgyalási pozíciója nem elég erős, és lényegében egy állami részről vállalt kötelezettségek szempontjából üres papírt írnak alá, tehát az egyház vállalja, hogy lojális az államhoz, hogy nem lép föl az állami ideológiával szemben, stb. Az állam meg összesen két dolgot vállal, hogy az alkotmányban rögzített vallásszabadságot biztosítja, tehát a konkrétumok hiányoznak mögüle, illetve hogy anyagi támogatásban részesíti meg határozott időig a katolikus egyházat. Tehát ez egy ilyen aszimmetrikus egyezmény lesz, és ez sem tetszik nyilvánvalóan a Szentszéknek. Az 50-es évekre vonatkozóan meg azt lehet mondani, hogy igazából az élő, közvetlen kapcsolat lényegében 49-re a stabil kapcsolat a Szentszék és Magyarország között megszűnik. Nyugati diplomáciai csatornákon keresztül lehet dokumentumokat be és kijuttatni még, de ez elég körülményes, lassú, úgyhogy egészen pontos információjuk sincs róla, és alapvetően azt látják, hogy itt egy egyházüldöző rendszer van, amivel szemben legfeljebb a morális, adott esetben anyagi szolidaritás és támogatás az, amit a katolicizmus, az egyetemes katolicizmus megadhat. Tárgyalni, változtatni ezen nincsen igazából eszköze a Szentszéknek.
Részben már válaszoltál, megelőztél a kérdésemmel, hogy az, hogy megszűnik a stabil kapcsolat, az praktikusan mit jelent?
Hát ez gyakorlatilag 1945-ben megtörténik, tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy a Szentszék és Magyarország, vagy a magyar egyház közötti kommunikáció szempontjából a vasfüggöny már 45 nyarán leereszkedik. Nincsen nunciatúra, magyarul diplomáciailag védett csatorna a kapcsolat számára, az üzenetek cseréje számára nincsen, alternatív csatornák működnek, amelyek viszont esetlegesek. Ezen 46 őszére, telére sikerül változtatni, amikor a svájci diplomácia vállalja, hogy Magyarország és Lengyelország irányába is a Szentszék bizalmas dokumentumait diplomáciai futárpostával kézbesíti. Ez a svájci csatorna működik egészen 1949. januárjáig, amikor a Mindszenti perben kiderül, hogy ők ebben részt vesznek, és ezért kihátrálnak belőle, és akkor az egyik alternatív csatorna az olasz követség, erre is vannak források, hogy kiken keresztül sikerül ezt, illetve egyáltalán az olasz külügyminisztériumban is ki az a kapcsolattartó, aki az államtitkárság fele továbbadja a dokumentumokat. Le is egyszerűsítek az ügymenetet, hogy ne kelljen az Olaszországhoz akkreditált nuncióson keresztül, hanem közvetlenül mehessen a dokumentum az államtitkárságra, és ezen kívül egyébként még más nyugati katolikus hagyományú országok követségei is ebben a kapcsolattartásban részt vesznek. Franciák, belgák például mindenképpen megemlíthetők ebben a sorban, de ez egy nagyon esetleges kapcsolattartási csatorna. Az egyik legjobb példa erre még 1948-ban, amikor a svájci csatorna is működik, hogy szóba kerül egy kalocsai segédpüspök kinevezésének a lehetősége, megvan a személy, elindul az ügy, ki van tűzve a szentelés időpontja, és a Szentszékhez normál postai levélben és egyéb csatornákon kifogások érkeznek a személlyel szemben, hogy nem méltó a püspökké szentelésre, és el akar indítani a Szentszék egy vizsgálatot, és nyílt táviratban kell a kalocsai érseket és Mindszentit utasítani, hogy állítsák le a felszentelést, és utána bizalmas csatornán jönnek majd a levelek, hogy mit kell csinálni, de hát ez gyakorlatilag 48 őszétől 50 nyaráig elhúzódó ügy lesz utána.
Ez egy nagyon izgalmas kérdéskör, hogy itt ugye főleg ezek a személyi kinevezések lesznek később is, még az 50-es évek végén, 60-es évek elején, amik mind a mai napig fejtörést okoznak, hogy vannak-e olyan püspöki kinevezések, amelyeket a Szentszék elindít, vagy valakit akár püspökké is szentelnének, akiket ugye a pártállam meg nem ismer el, és hogy eleve milyen csatornákon jutnak információkhoz, ebből milyen eljárások vagy ügyek indulnak el. És nyilvánvalóan, ami az igazándiból szerintem megnehezíti ezt a kérdéskört, hogy azért itt, ha valaki üzeneteket hoz-visz Magyarország és a Szentszék között oda-vissza, hogy azért az ő helyzete, személye, kockázata, tehát hogy ha ezzel valaki lebukik, vagy valami atrocitás éri, vagy belekerül egy helyzetbe, akkor ennek azért elég súlyos következményei vannak, és nagyon-nagyon nehéz felfejtenünk azokat a szálakat, hogy ezeknek mik a valós tényei, vagy esetleg fél információkat tartalmaznak, és maga csak a személyi kinevezés az egy része, de hát hány olyan terület lett volna, vagy volt, ahol a Szentszéknek komoly feladata, szerepe, ha csak arra gondolunk, hogy mi egy nunciusnak a feladata, akár az adott egyházról szóló jelentések, fegyelmi ügyektől kezdve, egy csomó minden, amelyek itt 45-ben megszakadnak, és jó, van 64-ben egy részleges megállapodás, meg elindulnak 63-ban a pártállam és a Szentszék közötti tárgyalások, de tulajdonképpen 90-ig normális mederben ezek a kapcsolatok nem működhetnek, és itt nem, amire a legelején a beszélgetésnek, a legelején András utalt, hogy itt nem csak az állam Szentszék között, hanem a Magyarország területén működő katolikus egyház belső ügyei tulajdonképpen 45-ig a Szentszék irányában nagyon nagy törést szenvednek.
Ha itt még el lehet időzni egy gondolat erejéig, akkor hogy mennyire blokkolja az egyház belső életét a diplomáciai kapcsolatok és a nunciatúra hiánya, hogy valóban itt egy második vatikáni zsinat előtti egyház működési modellre kell gondolni, amely sokkal centralizáltabb. Tehát számos döntés, hétköznapi egyházi életet érintő döntés Szentszéknek fenntartott, és csak delegált joghatósággal van valakinek jogosítványa ezen a területen eljárni, és gyakorlatilag már a II. Világháború alatt fokozatosan kialakít a Szentszék egy olyan fakultás rendszer, tehát meghatalmazás rendszert, amit elsősorban nunciusok kapnak, ha elszakadná a kapcsolattartás lehetősége a szentszéktől, akkor a szentszék nevében milyen ügyekben, milyen jogosítványokkal bírnak, és érdekes módon ezeket részben a második világháború után közvetlenül még megkapják a lengyel bíborosok, utána pedig bizonyos visszaélések meg ellenőrizhetetlenségek miatt ezeknek a körét szűkítik 46 márciusától, de utána, ahogyan romlik a közép-európai egyházak helyzete, a nunciussal nem rendelkező országban, tehát Lengyelországon és Magyarországon a krakkói és a varsói bíborosok, illetve a esztergomi bíborosérsek kvázi apostoli delegátusként működnek, egyre több olyan jogosítványt kapnak meg, amelyek birtokában teljes körűen el tudnak járni, sőt, a második világháború utolsó évében egészen speciális fakultásokat kapnak bizonyos veszélyeztetett területeken működő nunciusok. Például 48. december 10-én Mindszentinek is megadják. December 11-én hozzá haza Endrédi Wendelzirci apát ezeket a felhatalmazásokat. Meg is érkezik a esztergomi primási levéltárban, ott van. Már nem tud vele érni, gyakorlatilag 14-én vagy 15-én érkezik meg Esztergomba, és hát 10 nap múlva, 12 nap múlva letartóztatják, továbbítja Grősznek, aki meg nem tudja, hogy élhet-e vele. Én eddig követtem, eddig nyomon ezt a szálat, de nagyon jól látszik, hogy igen, ez az egyház hétköznapi életére vonatkozóan felmentések, házassági ügyek, szerzetesek ügyei, nagyon sok minden életbe vágó, egzisztenciális kérdését a katolikusoknak érinti, hogy nem tudnak kapcsolatba kerülni Rómával.
Lehet, hogy ez most nagyon messzire fog vezetni ez a kérdés, de ha már itt a hétköznapokat említettük meg, hogyan interpretálták ezt a megromlott viszonyt? Mondjuk a széles közönség számára, tehát a tömegek számára, tehát a sajtónak a szerepe például, vagy ez hogyan csapódott le, tehát erről hogyan értesült a közönség?
Én igazából azt látom, hogy a legalábbis 48-49-től a magyar politikai elit ebben nem látott problémát. A visszatérő szlogen az, hogyha a szentszék egyházi belügyben bármiféle intézkedést akar végrehajtani, az is a magyar állam belügyeibe való beavatkozásként apostrofált tény. Tehát itt igazából ők azzal érvelnek, hogy jogtalanul egy külső hatalom akar belső magyar ügyekbe beavatkozni, és ez a helyzet ezért egészséges, mert ezt az egészségtelen külső beavatkozást, az ország szuverenitását, ha tetszik, mi most itt megvédjük, és a kormánynak a szuverén döntéshozatali jogát. Tehát a kormányzat részéről, és nyilvánvalóan ez jelenik meg a sajtóba is, a szentszékkel való kapcsolatok megszakítása nem negatívum, hanem pozitívum, és ehhez jön még egy ideológiai politikai színezet, hogy a szentszéket, 12. Piuszt egyértelműen a nyugati világ exponenseként és a nyugati kapitalista szövetségi rendszer politikai tényezőként írják le, aki politikai ellenfél, tehát nem is annyira csak ideológia, hanem politikai szempontból is a burzsoázia képviselője, és 12. Piusznak nem nagyon sikerül ebből a skatujából legalábbis a közép-európai állami vezetők fele kilépni, holott az ő politikája világháború alatt is, utána is a hagyományos szentszéki pártatlanság, blokkok fölöttiség irányába hat, de hát nyilvánvalóan ebben a hidegháborús helyzetben mégiscsak nyugaton van a Róma, a Vatikán, és oda sorolják őt is.
Nagyon erősen jelen van a propagandában ez az imperialista vagy nyugati világnak a ügynöke része, és összefonódik a politika meg a mindennapi élet. Tehát amiről itt az előbb beszéltünk, hogy az egy dolog, hogy van egy diplomáciai vagy nem lévő, de meglévő viszony Kelet-Európa és a szentszék vagy nyugat között, de van egy mindennapi élet. Tehát a szentszék nem azért küld üzeneteket, nem azért hoz döntéseket, hogy ő akár a lengyel, a román, a csehszlovák vagy a magyar belügyekbe avatkozzon be, hanem az egyháznak a működésmechanizmusa az más, mint amit a korabeli politika vagy a korabeli pártállami logika elképzelt, és minden lépést, minden döntést ők a belpolitikába vagy a politikába való beavatkozásnak tekintettek, még olyanokat is, amelyek egész egyszerű normális ügymenetek lettek volna, de ők ezt politikai mezőben tudták elképzelni, és azért alakul ki egy hihetetlenül torz kép. Ugyanakkor az egyház meg ameddig tudott a saját működési keretein belül, vagy a meglévő lehetőségeken belül, addig próbált mindent ezek között a korlátozott szűk keretek között megvalósítani, és hát amikor aztán akár a jog vagy a belső működés okozott nehézséget, akkor azért az okozott komoly fejtöréseket, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, és szóval nem mai fejjel gondolkodjunk, hanem tehát azért a második vatikáni zsinat az egy elég komoly változást hoz az egyház életében, illetve a mai szemmel nézünk dolgokat, ha csak arra gondolunk, hogy milyen szerepe van a pápának 19. század, vagy a 20. század elején, meg ma azért a között egy elég jelentős szemléletbeli és működésbeli különbség van.
Mesélnétek egy picit a hallgatók számára a második vatikáni zsinatról? Mit kell tudnunk erről?
Nagyon ugrottunk. Igazából ugye új pápa az, aki ezt már összehívja 23. Jánossal, tehát 12. Pius pápasága után vagyunk az 50-es évek végén, 59. január 25-én jelenti be sokak számára, tehát a külvilág számára teljesen váratlanul, hogy egy új zsinatot kíván összehívni. Ez azért is meglepő, mert az első vatikáni zsinat 1870-ben, amikor félbeszakadt, akkor azt lehetett tudni, hogy ez nem fejezte be a munkáját, és voltak kísérletek a két világháború között is, és a második világháború után 12. Pius alatt is, hogy folytassák ennek az első vatikáni zsinatnak a munkáját, de a nemzetközi politikai helyzet nem tűnt erre alkalmasnak. És ehhez képest 23. János egy új szemléletet hoz, hogy ez a nemzetközi politikai helyzet is az idők jele, ami egyházat és az egyházvezetését arra sarkalja, hogy új válaszokat adjon erre a kihívásra. És lényegében a zsinat is ezt a célt szolgálja, hogy a katolikus tanítást úgy fogalmazza újra a modern világban, hogy a korábbi modern világgal szemben bizalmatlan, elhárító, elzárkozó viszony helyett egy párbeszédre nyitott viszony jöjjön létre. Ez, ami kifele van, és befele is az egyház azt a 19. század végére megszilárduló, nagyon centralizált, nagyon hierarchikus önfelfogást árnyalja egy közösségibb, decentralizáltabb, az egyes részegyházaknak és részegyházak vezetőinek, püspökeinek az autonómiáját sokkal fokozottabban figyelembe vévő egyházi struktúra és élet kialakításával. Nagyon dióhéjban és nagyon slágvortokban talán ennyit így előzetes fölvetésként.
Nagyon elszalad az időnk, és egy témát mindenképpen szeretném, hogyha érintenénk. Ez pedig az a látogatás, amit egykori angyalföldi pártitkár tett a Vatikánban 1977 nyarán, amikor később Kádár János hazatér és beszámol a megfelelő plénum előtt a látogatásról. Azt mondja, hogy tehát a kérdés adott volt, beköszönni a Vatikánba, vagy nem beköszönni. Mit gondoltak erről a látogatásról?
Hát azért addig nagyon sok minden történt, lefolyt a Dunán, meg a Pófolyón is, meg a Teverén, de alapvetően azért azt mindenképpen látni kell, hogy arra, hogy ez 1977-ben megvalósuljon, azért azt megelőzte az a három évtized, vagy az a nagyon megfagyott viszony, és a 60-as években elindult kapcsolatok, közeledés, különböző lépések, mind-mind kellettek ahhoz, hogy 77-ben erre a találkozóra sor kerüljön. Akár itt a 64-es részleges megállapodás, vagy azok a kétoldalú tárgyalások, amelyek 63 májusában elkezdődnek, hol Rómában, hol Budapesten, pártállam képviselői és a Szentszék képviselői. Abból a szempontból érdekes a helyzet, hogy túl van már a Mindszenti ügyön, a Szentszék is, meg a Magyar Egyház is. Ugye 71-ben Mindszenti elhagyja az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségét, 56-ban kerül oda, 71 és 75 között Bécsben, a Pázmaneumban él, de számos olyan kérdés van, amik újra és újra előkerülnek a tárgyalásokon, püspöki kinevezésekre már sor kerül, de egyetlen egy új szerzetes rend sem kap lehetőséget iskolák megnyitására, 8 katolikus gimnáziumot leszámítva nem kerülhet sor. A Szentszék keleti politikájának, vagy a 70-es években kialakult folyamatában is benne van a nyitásnak a lehetősége, de sokkal inkább én ott látom ennek az egész beköszönni vagy nem beköszönni kérdéskörnek az izgalmát és fontosságát, hogy a pártállam vagy az a Kádár János, aki mondjuk 48-ban belügyminiszter és mondjuk személyesen van jelen a Pócs Petri ügynél és számos brutális fellépésnek a kieszközlője az egyház irányába, a 60-as, de sokkal inkább a 70-es évek közepén nagyobb hangsúlyt, nagyobb odafigyelést fordít a diplomáciára, a látogatásokra, és nyilván ennek vannak a nyugati elfogadtatásnak, gazdasági kérdésnek és számos más kérdésnek a vetületei, de itt a magyar pártállam fölismeri azt a lehetőséget, hogy egy ilyen látogatásnak hihetetlen diplomáciai jelentősége, üzenete, és mai értelemben véve, nyilván akkor azért a sajtónak, a médiának sokkal kisebb szerepe van, mint akár napjainkban, de egy ennek nagyon komoly üzenete van, amelyet akár az egyházpolitikát irányító szervek, de talán Kádár János és környezete lát. A Szentszéknél pedig nyilvánvalóan van egy sajátos szempont, ami jelen van már a II. Vatikáni zsinat alatt is, meg azt követően is. A világegyház működése szempontjából ők azért kelet felé is, az ortodoxia felé is, protestáns egyházak felé is tekintenek, és mások a szentszéki szempontok már a 70-es években.
Én is azt gondolom, hogy ez a 77-es látogatás bizonyos értelemben a 60-as évek elején meginduló új típusú magyar egyházpolitikának a bizonyos értelemben vett megkoronázása. Az egyházpolitika 60-as években Magyarországon egy siker ágazat lett tulajdonképpen. A kormányzat a saját érdekeit maximálisan érvényesíteni tudja, és ezzel hozzájárul Magyarországnak és a magyar pártállam vezetésének egy pozitív színben való feltüntetéséhez. Tehát gyakorlatilag egy európér soft diktatúra képét festi magáról az egyházpolitikán keresztül is Kádár, és ez három lépcsőfokban nagyon jól megragadható, hogy miben volt első a Magyarország. Az első az, hogy egy szocialista ország a Szentszékkel megállapodást köt 1964-ben. Ez akkor még inkább az 56 utáni elszigeteltségből való kilépés, illetve az egyházpolitikai státusz quo legitimálása célját tölti be. A Szentszék számára viszont azért elfogadható a 64-es megállapodás, mert amiről az előbb beszéltünk, hogy illetéktelen beavatkozás minden egyházi intézkedés, ez szűnik meg. Ezzel a megállapodással a magyar kormány, a magyar rendszer elismeri, hogy a katolikus egyház egyetemes, és a Szentszéknek van keresnivalója a magyar egyház életének a meghatározásában. A következő első, az 77-ben Kádárnak a látogatása, hivatalban lévő kommunista politikusként elsőként látogat, és utána még 84-ben is van egy ilyen elsőségünk, amikor pedig hivatalban lévő államegyházügyi hivatalelnök Miklós Imre személyében ugyancsak ellátogat oda. Tehát én úgy látom, hogy a magyar kádári egyházpolitikának van egy ilyen nagyon fontos, valóban kirakat szerepe ennek a presztízsnek a megőrzésére. A Szentszék számára, az egyház számára meg azért elfogadható, mert elvi szinten ezzel el van ismerve, hogy beleszólhat az egyház ügyébe, és azt hiszem Kazaroli mondta azt, hogy ahhoz, hogy a fogvatartottakkal beszélni lehessen, először a fogvatartókkal kell szóba állni. Tehát ez a dialógus fenntartásának az eszköze, hogy aki jön, azt fogadom, azzal megpróbálok dűlőre jutni, és tágítani az egyház mozgásterén, amennyit lehet.
Én csak egy nevet mondok. Lénárd Ödön.
Mind a kettőnknek vannak személyes emlékei Lénárd Ödönről, de most nem erre fogunk kitérni, hanem ha már első, akkor ilyen értelemben ő az utolsó, de jó értelemben vett utolsó, aki ugye Kádár látogatása kapcsán, vagy azt követően szabadulhat, bár amit itt az előbb András mondott, így pont ez villant be bennem, hogy ez is milyen hihetetlen rafinériával van kikövezve. Ugye úgy beszélünk Lénárd Ödönről, aki Kádár látogatása után 6. Pál közbenjárására kiszabadulhat a börtönből. De hát ugye 78. januárjáig szólt a börtönbüntetés, és most aki egy órát vagy egy percet is börtönben volt, az nevessen meg engem, de hát csak fél évet engedtek el neki, és tulajdonképpen ő 18 és fél évet előtte három ügyből kifolyólag börtönben töltött, és igazándiból ez is a kádári diktatúrának egy sajátossága, hogy gyakorol egy gesztust, tesz egy lépést, hiszen 6. Pál kérésére Lénárd Ödönt kiengedi, aki egyébként nem akar, tehát ő azt mondta, hogy ő köszöni szépen ezt az amnestiát, nem kéri, de ugyanakkor a Kádár rendszer meg megpróbálja ezt felhasználni, vagy felmutatni, hogy lám, mi milyen nagyvonalúak vagyunk. És az is egy nagyon sajátságos működésmechanizmus, ahogy 71-ben Mincentinél elérik azt, hogy hagyja el amerikai követség épületét és Magyarországot. Ugyanezt megpróbálják Lénárd Ödönnél is véghez vinni, rábírni arra, hogy a szabadulás után menjen Rómába, ugye ő piarista szerzetes volt, bár kereten kívül volt, nem működhetett, de a rendi vezetést is megpróbálják. Ugyanakkor azért eltelik pár év, és látható az, hogy egy-egy korábbi történésből le lehet vonni következtetéseket, illetve maga Lénárd Ödönnek a nagysága, zsenialitása, hogy fölismeri ezt a helyzetet, és ő itt marad, és nem megy, nem hagyja el az országot. Nyilvánvalóan az ő élettörténete, vagy az ő nagysága abból a szempontból mindenképpen itt van velünk, hogy az egyházi személyek, papok közül az utolsó az, aki a börtönből szabadul, de a Szentszék a 63-ban elindult tárgyalások során mindvégig odafigyel a börtönben lévő egyházi személyekre, rákérdez, információkat próbál meggyűjteni. Tehát azért ezt is látnunk kell, hogy nyilvánvalóan a pártállam szigorúan ellenőrzi, és a börtönben lévőknek nagyon kevés engedményt ad, de a Szentszék részéről meg megvan az odafigyelés, és megvan az a tájékozottság is, hogy amikor sor kerül egy ilyen látogatásra, akkor mutatja azt, hogy bár 45 után nincsenek hivatalos diplomáciai kapcsolatok, nincs nuncius, de mégis megvannak azok az információs csatornák, amiken keresztül a legkisebb vagy a legeldugottabb helyen szolgáló lelkipásztort, vagy éppen egy börtönben lévő papot is nyomon tud követni, vagy oda tud rá figyelni a Szentszék, a pápa, és azért mutatja ez szerintem nagyon emberien is azt, hogy bár diktatúra van, bár kommunista pártállam működései mindenre kiterjednek, de ezek között a nagyon korlátozott körülmények között is a Szentszék a híveit, a lelkipásztorait, a papjait, és nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban nem hagyja magára és odafigyel rájuk.
Talán még egy gondolat ehhez a Lénárd Ödön szabadul 1977-ben témához. Kicsit azt is látjuk, hogy egy mitosz hogyan születik ezen keresztül, mert nagyon hosszan úgy lehetett tudni, hogy ez a Lénárd Ödönhöz közel álló közösségen keresztül Rómába kijuttatott információ, hogy ő ott van, és egészen ad hoc jelleggel veti fel a pápa az ő nevét a látogatás kapcsán. Azt ma már azért lehet tudni, hogy a piarista renden keresztül is már több éve küldtek információkat arra vonatkozóan, hogy Lénárd Ödön még börtönben van, valamit kéne tenni az érdekében. Korábban a Szentszék például Tabódi szabadulásánál is közben tudott járni, Regőci atyái esetében például nem, tehát nem mindig volt sikeres ez a közbenjárás. De hogy mégis Lénárd Ödön narrációjában, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen pápától érkező közvetlen személyes beavatkozás, egy személyes kapcsolatnak a gyümölcse, az onnan érthető meg, hogy ugyancsak fél évvel előbb szabadul, mint ahogy letelt volna a börtönbüntetése, utána az ismeretségi körében levő orvosok alaposan kivizsgálják, hogy ilyen hosszú börtönbüntetés után mivel jön ki ő a börtönből, és kiderül, hogy az arcán van neki egy ilyen melanómaszerű bőr elváltozás, amit sürgősen meg kell műteni, és valóban kiszedik, és semmi baja nem lesz, utána 90-valahány éves koráig egészségesen él, és ő ezt gyakorlatilag egy ilyen gondviselés beavatkozásaként értelmezi, hogy az a fél év látszólag semmi, de lehet, hogy neki évtizedeket jelent az, hogy pont ennek köszönhetően tudtak ideje korán egészségügyi beavatkozást végrehajtani rajta. Tehát ez egy ilyen személyes oldala és értékelés annak, hogy egy nagy diplomáciai politikai játszma a személyes ember sorsát mégis hogyan tudja befolyásolni.
Még mielőtt megköszönnénk a beszélgetést, az utolsó kérdést szeretnénk föltenni. 1989-90 milyen változást hozott a két fél kapcsolatában?
akkor én ezt egy ilyen ívbe helyezném el, hogy ha már úgy is lezárjuk, hogy van egy első szakasz, ami nagyjából a 60-as évekig tart a szentszéki magyar kapcsolatokban, amikor nincsen kétoldalú közvetlen kapcsolat. 63-tól rendszeres kapcsolat van, a szentszék törekszik arra, hogy a nunciatúrát vagy ahhoz hasonló konzuli hivatalt létrehozhasson, tehát állandó jelenléte legyen, ebben a magyar kormány nem megy bele, de évente két találkozó, a két fél között így is van, tehát a rendszeres érintkezés megvan, és ezen változtat azután 1989 ősze, amikor lényegében párhuzamosan a rendszer egyéb elemeinek a lebontásával, a köztársaság kiáltásával indul meg az a gondolkodás, hogy addig 89 tavaszáig elzárkózás van a diplomáciai kapcsolatok elől, és akkor gyorsulnak fel az események, Hondyula miniszterelnöksége alatt kezdik el a már nem létező államegyházügyi hivatal helyett a külügyben kidolgozni a kapcsolatfelvételnek a lehetőségeit, 2-3 tárgyalásban tárgyalják le ennek a pontos módozatait, és aztán 90 februárjában áll helyre a szentszéki magyar diplomáciai kapcsolat, és egyúttal számolják föl a 64-es részleges megállapodást, és ezáltal lényegében, amit aztán majd a magyar törvények 90 tavaszán az egyház politikában, meg az egyház szabadságát illetően majd rögzítenek is, helyreáll ezen forduló kapcsán a teljes vallásszabadság Magyarországon, és ennek a részeként áll helyre tulajdonképpen a kétoldalú kapcsolat is.
És azért ez a 80-as évek vége azért már egy picit más időszak, bár 89 őszig, 90 elejéig a pártállami diktatúra keretei megvannak, de például, ha már Ferenc pápa látogatására készülünk, ugye II. János Pál pápa 91-es első látogatása is, hát tulajdonképpen 1988-ig nyúlik vissza.
88. Tehát, augusztus 20-án jelentették be.
Igen, tehát a pártállam utolsó időszakában már azért mások a működés mechanizmusok, más a két fél közötti kapcsolat. Jogilag, formailag a diplomáciai kapcsolatok majd csak 90 tavaszán állnak helyre, Németh Miklós miniszterelnöksége alatt, de nyilván a pápa látogatás az nem az volt, hogy 90 az új kormány létrejöttével indulnak el ezek a folyamatok, hanem azért ebben van egyfajta folyamat, amelyet megláthatunk, tapasztalhatunk.
Számos kisebb-nagyobb témát lehetett volna, és kellett volna még érintenünk. És azt gondolom, hogy most nem is befejezzük ezt a beszélgetést, hanem csak egy szünetet tartunk, és egy későbbi beszélgetés alkalmával szeretnénk visszahívni benneteket, András és Viktor, hogy tovább folytassuk ezt a témát, főleg az 1956 utáni eseményekre vonatkoztatva. Ezt a tartalmas beszélgetést nagyon köszönjük nektek. Szépen. Fejérdi Andrást, illetve Sós Viktor Attilát hallhatták a kedves hallgatók. Az észrevételeiket, hozzászólásaikat megfogalmazhatják és megírhatják a podcast@snap.hu e-mail címre. Nagyon köszönjük az eddigi észrevételeket, hozzászólásokat is. Gábor és jó magam nevében köszönjük a figyelmet.